14. fejezet. Már nem voltak messze az afrikai parttól, és mindattól, ami egy különös hajóút végén várt rájuk, csupa balondfordulat, lehetetlen fejlemény, egy démoni autó miatt. A gyanús cápa legénysége együtt volt este a szerszámraktárban. A mester a hajó túlsó végében hált, és erősen bekente magát valamivel. A százlábúak támadását élete legszörnyűbb élményei közé sorolta, és teste még egy hét múlva is hólyagos volt. Tőle tehát nem kellett tartani. Másféle probléma okozott sok gondot a bizományi rablóknak. A magára hagyott, tehetetlen fiú ügye foglalkoztatta őket. Megbeszéléseiken a hallgatag Drugics olcsó áron pálinkát adott át nekik állandó készletéből.
Azt hiszem, mondta például Privátelek a hallgatag Drugicsnak, ha ezt a tehetetlen kölyköt nem hagyom elveszni, akkor a túlvilágon leírják a számlámról azt a fűtőt. És rövid tűnődés után nagyot szív a pipájából hozzátette. Tán a levélhordót is. Bárha pénzes postás volt az illető.
Érdekes, hogy ez a búsarcú fiú régen szunnyadó bűnügyi emlékek lelkiismereti csésze alját kavarta fel bennük. Legszívesebben minden elmulasztott jótettüket dühötten kitöltötték volna rajta, sürgősen, hogy ellenszámlát nyissanak maguknak valahol, ahol minden emberi rossznak számadása van, és előbb-utóbb meg kell jelenni a rovancsoláshoz. Rézlába késelő napokig szomorúan járt kelt azon töprengbe, hogy mit lehetne kezdeni a fiúval. Szívügyük lett ez az Isten verte elhagyatott csernoveckölyök, tehetetlenségével, szomorú, ilyet kék szemével.
Azt mondom, ajánlotta Halacska, hogy tanítsuk ki orgazdálkodásra. Ahhoz nem kell erő, egyszerű kereskedelem, jó jövedelmez.
Nem jó, mert becsapják ezt a maflát, bérte Privátelek. Legyen hajószakács. Azt nem merik nagyon verni, mert nincs helyettese, és jobban lesznek vele, hogy mélyen merítse meg a kanalat.
Hát ez jó, bólintotta a hallgatag Drugics, és miután megállapodtak, a Halacska rázendített a szájharmonikájára.
Egy állandó őrszem ez alatt a mestert figyelte, mert féltek, hogy Gorcsev elleni dühét a fiún tölti ki. Ha a tisztes külsejű rabló közeledett, Gorcsev visszavonult a ládába, meghitt százlábúi közé. Mit szóltak volna, ha váratlanul kiderül, hogy a tehetetlen fiú személyesen Gorcsev? Ezt a meglepő fordulatot még tartogatta számukra a sors. Gorcsev sok mindenben használhatónak bizonyult. Esténként a muzikális Halacska harmonika kísérete mellett énekelt. Ugyanis Gorcsev megtanította őket néhány igen szép volga dalra. Ő maga fütyülte a tercet, Privátelek adta hozzá a basszust, Rézláb a tenort, és a hallgatag Drugics a pálinkát. Csak évek múlva derült ki, hogy a betanult volgadalok, az Esperanto néven közismert világnyelvre átültetett részletek, a finn nép hősi Kalevala eposzából. Oran előtt már Gorcsev önállóan készítette az ebédet, és valamennyiüknek nagyon ízlett a szárazbab főzelék, amelyben 2 kiló marhahús és egy teljes iránytű főtt. Csak boxolni nem akart az Istennek sem. Amikor feltűnt Oran kikötője, Gorcsev a fülke ablakánál ült, és kinézett, mellette Privátelek pipázott. Kabátját közben visszaszerezte az alkoholmérgezésből lábadozó Portenivtől, aki a fenékben lakott. Mindketten nézték a Republik luxushajót, amely ott kötött ki a gyanús cápa mellett. A part messze volt. Ennél a doknál a nagy óceánjárók vesztegeltek. Ezen viszik az autót, dünnyögte Privátelek. Valami tábornok meg a cimborája. Aha. Tehát Döbertin és Labó a Republikon jöttek át, és bizonyára Anett is. De miért bérelnek ezek autóversenyzőt, az Alfa Romeo Labó tulajdonában van? Milyen zseniális terv az, amit Drugics említett? És egyáltalán mi a csoda van az Alfa Romeo körül, hogy ilyen ádász harc folyik? Ezen töprengett Gorcsev. Közben a Republiken megkezdődött a rakodás. A bámészkodó munkások nem sejtették, hogy a mai napjuk milyen rendkívüli eseményeket és meglepetéseket fog hozni. Gorcsev most meglátta Labót a Republik fedélzetén. Aha, nézi a rakodást. A hatalmas daru időnként zörögve kiemelkedett a hajó mélyéből, azután elindult, messze oldalra kitérve, mintha nyílt tenger felé vinni a terhét, és csak jóval feljebb, ahol elérte a derékszögben fekvő vastraverzet, futott az acélházikó a rakpart felé. Most felkúszott a hajó mélyéből egy hatalmas, kéken zománcozott Alfa Romeo. Oldalt zörögve fut a daru kis kunyhója, és a remek kocsi inogva, libegve utazik a víz felett. Te fiú, súgta a fülébe Privátelek, és meretten nézett az imbolygó autóra, amely most egy pillanatra megállt a levegőben. Te kölyök. A hangja rekett és forró volt, a szeme csillogott. Hallgass ide is, és azután felejtsd el, amit mondok, mert agyon csaplak. Ez itt a világ legértékesebb autója. 14 karátos aranyból van. Gorcsev tátott szájjal bámult a magasba. Azután ilyetten felkiáltott. A lánc leszakadt! Egy másodperc, és a 14 karátos Alfa Romeo lehullik a nyílt tengerre. Roppant víztölcsér szökik fel, hatalmasat locsanva. Aztán elnyeli az autót nyomban a nyugtalan óceán mélye. Ez az eset éppen azért volt rendkívüli a démoni autóval, mert teljesen kívülálló egyéneket is megragadott, és céltalan szenvedéseken keresztül magával vonszolta őket. Ilyen vonszoltja volt például egy hihetetlen ügynek a Jámbor Vanek úr. A legénységi szobában fehérnemű vasaláshoz használták az ágyát, mert Vanek úri sohasem fordult meg, mivel állandóan büntetését töltötte a fogdában. Ezért vasaltak a fekhelyén. A légióban még egy ágy sem heverhet parlagon. Délelőtt Vanek úr körbefutott a napon, utána kivonult gyakorlatozni, és napközben fegytársa Mehár, egy félszemű török rendszeresen megverte. Minden étkezés után, mintha a verés kanalas orvosság lenne. Az óriás törökkel valamilyen félreértése volt Vanek úrnak, amit nem lehetett sohasem tisztázni, mert Mehár kizárólag az anyanyelvén beszélt. Amikor Vanek urat először vitték a cellába, a félszemű óriás már ott raboskodott, és hol arcra borult, hol felemelkedett tárt karral. A titkár érdeklődéssel szemlélte, és később megkérdezte, hogy ezt a szabad gyakorlatot hányszor napjában végzik. A török néhány mással hangzót kiáltott felé. Kérem, mondta Vanek úr, én értek ehhez valamit, mert az unoka testvéremnek testmozgás iskolája volt, és növendékeivel együtt Dalcross nevű mozdulatokat végzett a szabadban, amíg egy tiszti orvos közbelépése véget nem vetett ennek az állapotnak. Mehár erre kissé nyugodtabb lett, és később már barátságosan mosolygott is. Most történt a baj. Vanek úr megjegyezte, hogy szép idő van. És ez az, amit nem kellett volna tennie. Mit értett félre a török, soha sem derült ki. De az időre vonatkozó megjegyzés leírhatatlan idegállapotba hozta. Két kézzel verte a mellét, ordítozva esküdözött valamire, és igazi könnyeket sírt. Hát, kérem, hebegte Vanek úr, ha akarja, visszavonom, és elismerem, hogy az időjárás túlnyomóan száraz, viharos, sőt, amennyiben tetszik, talajmenti fagy várható. Te kutya! Te hitetlen kutya, te! Üvöltötte, és megragadta a nyakát. Úgy látszik, nem tudni, hogy én ki vagyok!
Kérem, rebegte Vanek úr, hát mondja meg, milyen állat ön, és én úgy fogom szólítani.
Az őr, aki a vacsorát hozta, megmentette Vanek úr életét. Sok már nem volt benne, mert Mehár, az óriás török, miközben fél szeméből igazi könnyeket sírt, raptársa fejét, hátát átkozódva verte a cella ajtóhoz. Mehár még sokszor megverte a titkárt, mert Vanek úr puszta látásától elkeseredett, és nem tudott uralkodni magán. De sohasem derült ki, hogy milyen félreértésre adott okot az időjárásra vonatkozó kitétel. A titkár tisztában volt vele, hogy ha nem sikerül idejében egy tolmácsot szereznie, akkor a török előbb-utóbb végez vele. És Gorcsev közben értesítette, hogy némi türelemre van szükség, de jön. és mellékelte a befizetési lapokat. Würfli úr, akit az öt órai teák intézménye kergetett a csődbe, majd a légióba, valamilyen titkos oknál fogva úgy érezte, hogy neki Vanek úrral össze kell tartania, és ezért sűrűn molesztálta a megviselt titkát.
Mi jobb emberek vagyunk,
súgta titokzatosan a gyakorló téren egy pocsolyában, ahol éppen feküdtek. Mert ha az őrmester hasravetést vezényelt, Vanek úr általában egy pocsolya vagy árok előtt volt.
Itt a pocsolyában, ezt higgye el, rondák vagyunk.
Kérem, kérem, csak beszéljen egyes számmal.
Miért? Én sem vagyok sokkal szebb, mint maga.
Mi rokon lelkek vagyunk, ezt higgye el.
Úgy érti, hogy maga az én lelki unoka fivérem vagy nagymamám?
Hát mi közöm magához? A művészek szeretik a táncot.
Ez biztos, felelte vállat mama.
A muzsikosok és a festők is,
továbbá a kőfaragók és a balettáncosok, hogy ezt minek mondja folyton.
Ide hallgasson,
súgta, és közelebb csúszott Vanekhoz a pocsolyában, ahol hasaltak.
Együtt szökhetnénk?
Uram, egy levelező meghal, de szerződést nem szeg.
Ön levelező is volt, Tintoretto úr.
Ezt a csúnya szót ne alkalmazza többé, ha azt akarja, hogy még más pocsolyában is csevegjünk.
27-es, maga Pitang!
Üvöltötte Verdier, és Vanek szomorúan súgta a táncmesternek.
Ez megint én vagyok. A fene egye meg magát.
Hogy merre beszélni gyakorlat közben?
Hát csak súgva.
Vigyazz!
Kihallgatásra megy. 10 nap szal de poliszt kér.
Hát még van 2 hét a régiből.
Csönd!
Évekre menő restanciába jövök.
Ezért 50 guggolást csinálsz.
És ez így ment állandóan. Nem volt egy perce a kantin számára. Alig tartózkodott szabadlábon. És az első kimenő napján beleütközött a szerencsétlen éppen Marignon marsalba, aki mindig rosszkedvű volt, mert egy golyót hordott a csípőjébe. És ez nagy izgalmak vagy időváltozások esetén megmozdult. A marsal egy nyomdánál elhaladva megpillantotta a szemüveges közlegényt, amint visszafelé köszön a tulajdonosnak, és megemeli a sapkáját. Nem állhatta szó nélkül, mert a látványtól megmozdult csípőjében a golyó. Közlegény, maga bolond, tegye fel a sapkáját.
Hát, köszönöm, nem fázom. És különben is a katona legyen edzett,
felelte, és barátságos mosolyjal legyintett.
Közlegény, ki vagyok én?
Vanek úr ilyetten nézett jobbra-balra.
Tigris, kérem, ha nem az, én kitalálom.
A marsal csípőjében egyet fordult a golyó. Ott áll előtte egy katona. Minden gombja piszkos, mintha őskori lelethez tartozó patinás régi pénzt vart volna a zubonyára. Oldalfegyvere a gyomratáján csüng, testének hoztengelyével párhuzamosan sapkáját a combja mellett fogja, mint valami levélhordó.
Nom du nom!
Közlegény! Azonnal tegye fel a sapkáját! Maga agybeteg!
Hát kérem, ezred orvos úr, dadogta és feltette a sapkáját. Én ugyanis új alkalmazott vagyok a hadseregnél.
Melyik erődben szolgál? Adja meg az adatait! Ami ezután történt, azt a marsal még évek múlva is fátyolozott hangon mesélte, és a golyó hosszan rezgett a csípőjében. A közlegény ugyanis könnyedén a zsebébe nyúlt, elővette egy névjegyet, és átnyújtotta. Az őszkatona úgy meghökkent, hogy mindenről megfeledkezve feltette a pápa szemét. Nem akart hinni a szemének, amikor ezt látta.
Vanek B. Eduard, közlegény, idegen légió orán, For Saint Therese, telefon 3736.
A marsal szeme kimerett.
Mars.
Majd ezért intézkedem. Maga hazamegy az erődbe, és jelenti kihallgatáson, hogy találkoztunk.
Ki kíváncsi ott az én privát ügyeimre? Annyi a dolog. Takarodjon, idióta! Lelépni!
Honnan? Kérdezte ártatlan ijegységgel. És itt véget ért a dialógus. A marsal megfenyegette halálsápadtan, és ment.
Annyit még látott futtában, hogy a légionárius
udvarjasan megemeli a sapkáját.